A mi segítségünk és esti elcsöndesedésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen.
Imádkozz!
Jézus Krisztus, nélküled teljes sötétségben járunk. Nélküled nem látjuk önmagunkat sem. Nem látjuk a szorongatott helyzeteinkből a kiutat sem. Nélküled nem látjuk bűnnek a bűnt és erénynek az erényt, és következetesen összetévesztjük. Nélküled nem tudunk tájékozódni, képesek vagyunk éveken át helyben járni, vagy körben járni. Nincs haladás, fejlődés, növekvés az életünkben. Nélküled nem látjuk a célt, amifelé érdemes sietni. Könyörülj rajtunk, és te, aki a világ világossága vagy, ragyogtass föl most a te igéd világosságát rajtunk és bennünk. És kérünk, hogy nyisd ki a mi vaksi szemünket is, hogy lássunk. És könyörülj rajtunk, hogy lássuk a láthatatlanokat is. Kérünk téged, hogy hadd történjen itt most az, amiről énekeltünk, hogy a te irgalmasságodat hadd hallhassuk. Olyan nagyon rászorulunk sokféle nyomorúságunk között a te irgalmasságodra. Kérünk, hogy te magad hirdess most nékünk evangéliumot, örömhírt, és támasszon a te igéd, hitet a mi szívünkben. Amen. Hán az ő szent lelke segítségével szeretnék szólni a Mózes első könyve 37. részének 12-től 32-ig terjedő verseiből olvasom. A Mózes első könyve 37. részének 12. és következő verseiben így szól az ige. Mikor pedig József bátyai elmentek Síkembe, hogy apjuk juhait őrizzék, ezt mondta Izrael Józsefnek. A te bátyáid Síkemben legeltetnek. Gyere és hozzájuk küldelek, ő pedig ezt mondta, imhol vagyok. És ezt mondta neki, menj el, nézd meg, hogy mint vannak a te bátyáid és a juhok, és hozz hírt nekem. Elküldte tehát őt Hebron völgyéből, és ő elment Síkembe. Találkozott pedig egy emberrel, amikor a mezőben bolyongott, és az megkérdezte őt, mit keresel? Ő ezt mondta, a bátyáimat keresem. Kérlek, mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az ember ezt mondta, elmentek innen, mert hallottam, hogy ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment azért József a bátyai után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, mielőtt közel ért volna hozzájuk, összebeszéltek, hogy megölik. És ezt mondták egymásnak, imhol jő az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba, és azt mondjuk majd, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghallotta pedig Rúben, és megmentette őt kezükből, és ezt mondta, ne üssük őt agyon. És ezt mondta nekik Rúben, ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, amely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek rá. Azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, és visszavigye apjához. És történt, amint odaért József az ő bátyjaihoz, letépték róla az ő felső ruháját, a cifra ruhát, amely rajta volt, és megragadták őt, és beledobták a kútba, a kút pedig üres volt, nem volt benne víz. Aztán leültek kenyerezni. És amikor felemelték szemüket, látták, hogy íme egy izmaelita karaván jön Gileádból, és azoknak tevéi vittek fűszereket, balzsamot, mirhát, menvén, hogy alávigyék Egyiptomba. És ezt mondta Júda az ő testvéreinek. Mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk a vérét? Gyertek, adjuk előt az izmaelitáknak, és ne tegyük rá kezünket, mert atyánk fia, vérünkből való ő. És hallgattak rá a testvérei. És arra mentek a midiánit a kereskedők, és kivonták, és felhozták Józsefet a kútból, és eladták őt az izmaelitáknak 20 ezüst pénzen. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. És visszatért Ruben a kúthoz, és íme József nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháit, visszament az atya fiaihoz, és ezt mondta, nincsen a gyermek, és én, merre menjek én? Akkor vették József felső ruháját, leöltek egy kecskebakot, belemáltották a ruhát az érbe, és elküldték a cifra ruhát, és elvitték apjukhoz, és ezt mondták, ezt találtuk, ismerd meg, vajon a fiad ruhája-e, vagy nem. És megismerte azt, és ezt mondta, fiam felső ruhája ez. Fennevad ette meg őt, bizony széllyel szaggatta Józsefet. És megszaggatta Jákob a ruháit, és zsákba öltözött, és gyászolta az ő fiát sokáig. Már harmadik alkalommal tanulmányozzuk a Józsefről szóló történeteket. Ez a mai szakasz arról szól, hogyan adták el Józsefet a testvérei rabszolgának, és hogyan került ő Egyiptomba. Három igazságot szeretnék kiemelni belőle. Az első, milyen gonoszok a rossz emberek, a második, milyen tehetetlenek a jó emberek, és a harmadik, milyen hatalmas az Isten. Először tehát azt nézzük meg, mit mond ez az ige arról, hogy mennyire gonoszok a rossz emberek. Azt mondja, hogy elképzelhetetlenül gonoszok. Olvastuk ezt a mondatot, amikor távolról meglátták Józsefet, összebeszéltek, hogy megölik. Sok kifogásuk volt Józseffel szemben. Vajon beszéltek-e erről vele? Most a háta mögött csak arról tudnak már beszélni, hogy megölik. De megmondták-e neki, hogy ne haragudj, változtassa viselkedéseden. Ez minket bánt. Mi szeretnénk téged szeretni, de így nagyon nehéz. Ne nehezítsd meg, hogy elviseljünk. Elsorolták-e neki, hogy mi miatt haragszanak rá? Mit nem szeretnek benne? Nem szól róla a Szentírás, de a viselkedésükből arra lehet következtetni, hogy nem valószínű. Mint ahogy idősebb testvérnek kötelessége inteni az ifjabbat, ezt nem tették meg, csak azt érezték, hogy egyre jobban útjukban van, és most megbeszélték, hogyan kell őt eltenni az útból. És hogyan alakulhat vajon ki emberekben, édes testvérekben is ilyen gyilkos indulat? Azzal kezdődött ez, olvastuk a megelőző szakaszban, hogy jó szót sem tudtak szólni Józsefhez. Ez még nem gyilkosság, de annak a csírája. Együtt élő emberek, akik nagyon ismerik már egymást, a hangnak a zöngéjéből érzékelik, hogy mi van a másik szívében. És nem is olyan könnyű jó szót szólni bármilyen helyzetben bárkihez. Aztán úgy folytatódott, hogy meggyűlölték őt. Adott erre okot József, de azért mégis ők voltak felelősek, hogy engedték, hogy gyűljék, halmozódjék a szívükben a vele szembeni gyűlölet. Olyan kemény ez a szó, és olyan könnyen fölmentjük magunkat. Én nem gyűlölök senkit. De vajon a harag, a keserűség, a szakadatlan vádaskodás, az nem ugyanez-e, amiből ez a gyűlölet kinő. Aztán azt olvassuk, hogy irigykedni kezdtek rá. Neki miért van több? Miért más a sorsa? Miért nem olyan a miénk is? Én nem tudom, hogy van-e közöttünk valaki, aki elmondhatja tiszta szívvel, hogy ő ezt nem ismeri. Hát a gyerekeinknél látjuk már, hogy megszámolja a cseresznyemagot, hogy a másik nem kapott-e eggyel vagy kettővel többet. Képes lemérni a süteményt, hogy nem nagyobb-e a másiké, vagy nem kisebb-e az övé. És ez ott van bennünk is, mi sokszor kulturáltan, olykor minden kulturáltság nélkül éljük meg a magunk irigységét, és ezzel mérhetetlenül meg tudjuk keseríteni egymás életét, meg a saját magunkét is. Aztán megszólal ebben a gyűlölködő szívben a gúnyolódás. Különös szó van itt, amit így olvastunk, hogy imhol jő az álomlátó. Gunyoros ez a szó, talán így adhatnánk vissza a hangulatát is, hogy imhol jő az álom úrfi. Csúfolják, gúnyolják irigységükben Józsefet, és szeretnék meghiúsítani az ő váradalmát. Jó szót sem tudnak szólni, haragszanak rá, irigykednek, gúnyolják, és ezekből összegeződik így, hogy öljük meg. Elhatározzák tehát, hogy megölik a testvérüket. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba, és azt mondjuk majd, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Öljük meg, és aztán tagadjuk le. Emberölés és hazugság. Kiről is mondta azt Jézus, hogy ez a két fő tulajdonsága van, hogy emberölő és szakadatlanul hazudik. Ez a lényege. A János evangélium a 8. részében Jézus világosan beszél a mi legnagyobb ellenségünkről, az ördögről, és azt mondja azoknak, akik ott hallgatták, és nagyon fölháborodtak ezen, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugságnak atya. Emberölő és hazug. Azt mondják itt a testvérek, öljük meg őt, és tagadjuk le. Ezek szerint ők ördögi befolyás alatt állnak. Vajon mit szóltak volna, ha valaki ezt mondja nekik? Azt, amit ma is szoktak szólni az emberek, ha valaki ezt megmondja nekik. Tiltakoznak, kikérik maguknak. Kezdik mondani, hogy az csak mese, kitalálás. Ők semmiféle befolyásolás alatt nem állnak. Ők szabad emberek. Ők szabadon döntenek. Ezt mondták azok is, akiknek Jézus így beszélt az ördögről. Mi Ábrahám magva vagyunk. Soha nem szolgáltunk senkinek. Jó családból származunk, mint ahogy ezek a derék férfiak is jó családból származtak. Amíg valaki csak ugyanazt gondolja, hogy a maga ura, addig egészen bizonyos, hogy ördögi befolyás alatt áll. Mert az ördögnek pontosan ez a célja, hogy ködösítsen, letagadtassa magát, és elhitesse velünk azt, amire vágyunk, hogy a magunk urai legyünk. Így csináltathatja velünk azt, amit aztán ő akar. És hogy mennyire ilyen befolyás alatt álltak, azt mutatja, hogy előre igazolni akarják a tetteiket. Az Istentől távol élő ember ez mindig jellemző. Bebizonyítja, hogy jogos a haragom. A harag önmagában nem helyes, de az én haragom most ebben a helyzetben jogos. Méltán haragszom. Igazam van. Amíg valaki a maga igazát bizonygatja, biztos, hogy ördögi befolyás alatt áll. És el akarják tüntetni a nyomokat. Öljük meg őt, dobjuk egy száraz kútba, és majd azt hazudjuk, hogy valamilyen vadállat megette. És kiderül ebből az egész tanakodásból az, hogy a bűnt nem is látják bűnnek. Valahogy úgy beszélik itt meg a testvérgyilkosságot, mintha egy kirándulást terveznének. Egyáltalán nem látják a bűnt bűnnek. Hiszen amíg valaki ördögi befolyás alatt áll, addig vak. Addig nem tud tájékozódni, addig nem lát. Ó, testvérek, micsoda változást jelent az, amikor egy ember Isten világosságába kerülve így kezd vallani Istennek, s talán másoknak is. Gyilkos vagyok, mert tönkretettem az anyám idegeit. Gyilkos vagyok, mert megöltem a magzatomat. Gyilkos vagyok, mert szakadatlan epés megjegyzéseimmel kikészítem a körülöttem élőket. Látom már, hogy gyilkos vagyok, mert évtizedek óta hordozok magamban haragot és gyűlöletet. Istentől távol azonban mindezt nem látja az ember. Istentől távol csak azt látja, hogy a másik utamban van, és el kell tenni őt az útból. Ez az ige azt kérdezi ma este először tőlünk, hogy mit látunk mi. És történt, hogy amikor odaért József az ő bátyjaihoz, letépték róla a felső ruháját, a cipara ruhát, amely rajta volt, megragadták őt, és belevetették a kútba. Szegény József mióta bolyong már, testvéreket keres, és gyilkosokat talál. Hányszor okoztunk mi ehhez hasonló csalódást másoknak? Amikor valaki megbízott benned, és te becsaptad. Rád bízta az értékeit, és megloptad. Rád bízta a szívét, önmagát, egy életre, és egy idő után ott hagytad, és elmentél egy másik férfivel, vagy egy másik nővel. A gyereket bízott benned, mindennek ellenére, és egyszerűen nem vetted komolyan. És hányan vannak ma is, akik testvértelenül bolyonganak valamely pusztában, testvéreket keresnek, sokszor itt a gyülekezetben, és nem találnak. Miért? Mert te is testvért keresel. Te is attól harsogsz, hogy szeressenek téged. És nem vagy hajlandó, és nem vagy képes testvérül szegődni a másik mellé a nyomorúság idején. Akkor találnál testvért te is. Aztán úgy folytatódik, hogy miután bedobták a kútba, leültek kenyerezni. Ez aztán mindennek a teteje. Én ezt nem is akarom magyarázni egy szóval sem. Isten őrizzen meg minket attól, hogy ennyire megkeményedhessék a szívünk, és ilyen érzéketlenekké tudjunk válni. És itt szólal meg a pénz, mert Istentől távol, az előbb-utóbb megszólal. Azt mondja Júda, a rangidős, hogy mi haszna, ha megöljük a testvérünket, és eltitkoljuk a vérét. Gyertek, adjuk el inkább az izmaelitáknak, és ne tegyük rá kezünket, hiszen a testvérünk vérünkből való ő. Mi haszna, ha megöljük? Hát legyen már akkor valami hasznunk is belőle. Csináljunk pénzt belőle. Kiből? A testvérünkből. Mindenkiből pénzt lehet csinálni. Csak a módját kell megtalálni. Hiszen a testvérünk teljesen feje tetejére állított gondolkozás. Hiszen a testvérünk, tehát azt tehetünk vele, amit akarunk. Pénzt kell a testvérünkből is csinálni. És eladták őt az izmaelitáknak. Vagyis itt Józsefet már nem veszik emberszámba. József itt áru. Árucikk, portéka. A kérdés, mit lehet érte kapni? József itt már nem ember ezeknek a testvéreknek a szemében. Olyan lett, mint egy állat, vagy mint egy tárgy, amit lehet adni és venni. Vajon úgy tudunk mi, és úgy akarunk mi mindenkire nézni, hogy az Isten képére teremtett embert látjuk benne? Vagy pedig nagyon sokszor testvérek csak használjuk egymást. Mire lehet használni a másikat? Ez ugyanaz. Vannak, akik önmagukat bocsátják áruba, és ennek sok formája van. Vannak, akik egymást. Hiszen a testvérünk. Mindez az atyától távol történik, és a kérdésünkre a válasz az, hogy ilyen gonoszzá válhat az ember a mennyei atyától távol. Istentől távol hatalmába keríti az embert az irítség, a féltékenység, a gyűlölet. Istentől távol sötét van, ahol nem látunk világosan. Istentől távol nincs senki, aki mindenre figyelmeztetne, s akinek hinni lehetne. Istentől távol nem látjuk bűnnek a bűnt, nem látjuk önmagunkat, nem látjuk az Istent, nem látjuk a rabtartónkat, ez az ő legfőbb célja, és nem vesszük emberszámba a testvért. Istentől távol a vér és arany diktál. És ez alatt a diktatúra alatt mi nagy büszkén elhitetjük magunkkal, hogy a magunk urai vagyunk. Ilyen gonoszak a rossz emberek. De milyen jó, hogy nem mindenki ilyen. Milyen jó, hogyha kevesen is, de vannak azért jók is. Mint ahogy ebben a történetben is. A 10 testvér közül 2-ről kiderül, hogy ők azért mégis jó emberek. Az egyik Reuben. Amikor hallja, hogy mit akarnak tenni Józseffel, azt mondja, ne öntsatok vért. Dobjuk inkább ebbe a kútba, amelyik itt a pusztában van, de kezet ne vessetek rá. Azért mondta, hogy megszabadítsa őt a kezükből, hogy visszavigye őt apjához. Reuben tehát meg akarja menteni a gonosz testvére kezéből az ő legkisebb öcsét. Reubennek még van lelki ismerete, még nem altatta el egészen, most megszólal, még hallgat is rá, még föl is emeli a szavát a lelki ismerete indítására. Reuben még ismeri a felelősséget, hogy valakinek felel az ember, mindazért, ami történik körülötte, vagy amit tesz, ő itt valami jót akar. Meg akarja menteni
a testvéreit. Igaz, hogy a valódi célját nem meri bevallani a többieknek. Azt nem mondja meg, hogy miért javasolja azt, hogy dobják a kútba, indoknak azt említi, hogy ne öljük meg őt, ne legyen véres a kezünk. És mire megy a jó ember? Arra, hogy amikor visszamegy a kúthoz, üresen találja azt. József már nem volt a kútban, ő pedig megszaggatta a ruháit, és ezt mondta, nincsen a gyermek, és én, hová menjek én? Ilyen tehetetlenek a jó emberek. Annál inkább, mert gyávák is. Mert nem meri megmondani, hogy mit akar. Mert akkor ne talán a másik kútba ő kerül, vagy Józseffel kettesbe kerülnek egy kútba. A jó szándék megvan, meg itt-ott egyéni hőstettek is születnek, de szabadítást nem tud adni a jó szándék. Nem tudja megmenteni a testvérét. A másik jó ember Júda, akit már idéztünk, aki azt mondja, hogy mi haszna, ha megöljük, inkább adjuk el őt, hiszen a testvérünk vérünkből való ő is. Ez azt jelenti, ne legyen véres a kezünk, akkor kisebb lesz a bűnünk. És csak ugyan kisebb lesz. Komolyan gondolja ezt Júda, és azok, akik ma így gondolkoznak? Ha nem látszik meg rajtam, hogy gyilkos vagyok, akkor kisebb a bűnöm, vagy akkor nem vagyok gyilkos? Csak ugyan elhisszük mi azt, hogy az a bűn, ami kiderül? Ahogy a múltkor mondotta valaki? Istentől távol ennyire vakká lehet az ember. A jó ember is. Mert a jó szándék önmagában még kevés. És kiderül azonnal, hogy ezek a jó emberek sem olyan jók. Isten előtt mindannyian egyformák vagyunk. Mint ahogy ez a két jó szándékú testvér is, ugyanúgy József gyilkosává vált, mint a másik nyolc. Az eredmény tekintve semmi különbség nincs köztük. Valóban igaz, amit Pál apostol szomorúan ír a római levélben, mindnyájan vétkeztek. Nincs kivétel, nincs, aki keresse az Istent, nincs, aki igaz lenne, nincsen csak egy is. Nyitott síja a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérge van nyelvük alatt. Lábuk gyors a vérontásra. Mindnyájan vétkeztek. A jók is. Ez ellen mi nagyon tiltakozunk, pedig a történelem produkálja még az ennél is súlyosabb eredményeket, mint ami itt van. Mire ment Ruben a maga nagy jóságába? Meg tudta menteni a testvérét, vagy nem? Meg merte menteni, vagy nem? Miért nem? Mire ment Júda ezzel a javaslattal? Megmentette a testvérét? Végül is az ő javaslatát követték a többiek is. Ugyanaz az indulat van mögötte. Jézus a gyilkosságnak a gyökeréhez nyúl, amikor a hegyi beszédben a 6. parancsolatot magyarázza. És azt mondja, hogy a gyűlölet is gyilkosság. Egymás megszólása is gyilkosság. Mert nem csak a gyilkos tett, hanem a gyilkos indulat is emberölésnek számít az igazságos Isten előtt. Mi minősíthetjük, ahogy akarjuk, itt Isten a bíró. És ő a szívünkbe lát, és azt mondja, hogy a szívünk mélyén mindnyájan testvérgyilkosok vagyunk. És mi mutatja itt Isten hatalmát? Mert ez volt a harmadik kérdésünk. Milyen gonoszak a rossz emberek? Nagyon gonoszak. Milyen tehetetlenek a jó emberek? Teljesen tehetetlenek. És milyen hatalmas az Isten? Egyáltalán hol látszódhatna itt az Isten hatalma? Értelmes dolog erről beszélni. Hol van itt az Isten? Itt az emberi gonoszság diadalmaskodik. Inkább azt kérdeznénk, hogy látja ezt egyáltalán Isten? És ha igen, miért engedi? Hogy ennyi könny és ennyi vér folyjék ezen a világon. Furcsa dolog ám az, testvérek, hogy mi mindig csak ezt tudjuk kérdezni. Miért nem kérdezzük azt, hogy hol is kezdődött el a könny és a vér folyam? Honnan lehet datálni? Mikor ütötte agyon egyik ember a másikat először? Miután az ember azt mondta Istennek, hogy nem kell ezt nekem, ne szólj bele a dolgomba, majd én egyedül. Ezt követte azonnal az első testvérgyilkosság. Onnan indul a könny és vér folyam. Ezt miért nem kérdezzük? És ezt miért nem kérdezzük, hogy miért is akarunk mi minden áron Istentől távol élni? Miért nem engedjük mi, hogy beleszóljon a dolgainkba? Miért tartjuk mi magunkat annyira felnőttnek, hogy sért minket, ha ő beleszól? Ez a 10 ember felnőtt, felelős ember volt. Szépen élték a maguk életét, megbeszélték, hogy mikor kitölnek meg, és megtárgyalták, hogy mi haszna annak. Megéri vagy nem éri. Felnőtt emberek. És ehhez nem kellett Isten. Mindezt az Atya nélkül el lehet intézni. És akkor miért kérjük számon Istenen azt, amit nélküle csináltunk? Mi mutatja hát itt mégis Isten hatalmát? Pontosan az, hogy ő mindezt tűri. Az, hogy ő ezeket a gyilkosokat is szereti. Az mutatja Isten hatalmát, hogy végül is mégiscsak József menti meg a testvéreinek az életét, és változtatja meg az ő kemény szívüket. A szó szoros értelmében József menti meg az életüket az éhhaláltól, amikor néhány esztendő múlva mennek oda könyörögni gabonáért, és József ad nekik, és Józsefnek a magatartása változtatja meg véglegesen az ő gyilkos szívüket, amikor József nem áll bosszút, hanem azt mondja, hogy ti ugyan gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten ezt jóra gondolta fordítani. Ez mutatja Isten hatalmát. Hogy mi provokáljuk őt a végsőkig, hogy ellene állunk és lázadunk ellene a végsőkig, hogy noha ő mindent megtesz, értünk és nekünk, és kínálja mindazt, amitől emberré válhatnánk, és emberi életet élhetnénk, és nem ilyet, amilyet élünk, mi mindig visszautasítjuk, magunkat okosabbnak tartjuk, őt felülbíráljuk, számon kérünk rajta dolgokat, felelősséggel vonjuk azért, amit mi követtünk el, és ő valami érthetetlen hosszú tűréssel mindet szenvedi, és közben készíti a módját és útját annak, hogy mi megszabaduljunk ebből a korlátoltságból, ebből a gyilkos és öngyilkos gyűlölködésből, hogy mégiscsak emberekké válhassunk, új emberekké, akiknek még a mennyben is lesz helyük. Ez mutatja az Isten hatalmát. Mert a Biblia beszél egy másik atyáról is, nem csak erről a Jákobról vagy Izraelről, akiről itt olvastunk. És leírja, hogy ez a másik atya, nézve a gyermekeinek a romlását, egyszer azt mondta, kit küldjek el, ki megyen el nékünk. És akkor az ő egyszülött fia azt mondta, imhol vagyok, küldj el engemet. És eljött azok közé, akik már egyáltalán nem hasonlítottak rá. Noha valamikor testvérei voltak. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. A nép felelősei összeültek, hogy megbeszéljék, hogyan veszítsük el őt. Őt is eladták 30 ezüstért. Róla is letépték a ruhát, és a testvérei kórusban üvöltötték, feszíts meg. És ő meghalt a kereszten, és még ott is a gyilkosaiért imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És amikor meghalt, akkor győzte le a mi ellenségünket. Akkor szabadított ki az ördögnek a rabságából. Akkor tett szabaddá a bűn kényszerének a rabságából. Azóta lehet nem vétkeznie is az embernek. Engedte, hogy minden gyűlölet és gyilkos indulat beledöfje a fullánkját, és ezzel erőtlenné tette a gyűlöletet és a gyilkos indulatokat. Ami bűneinket maga vitte föl testében a fára. Azért, hogy ne gyilkosokként folytassuk tovább az életet, hanem testvérekként. Azért, hogy képesek legyünk végre igazán szeretni. Jézus keresztjénél lelepleződött az, hogy mi is tele vagyunk irítséggel, féltékenységgel, gyűlölettel, kicsinyességgel, gyilkos indulatok lapulnak a szívünk mélyén, de Jézus kereszténél nyilvánvalóvá lett az is, hogy lehet másként folytatni. Mindezt ott lehet hagyni őnála, és lehet tovább menni ő vele. Ezért jött el az egyszülött fiú ennyire közel hozzánk. Akár jó embernek tartja még magát valaki, akár látja már világosan, hogy milyen gonosz ő is. Mind a tehetetlen jóknak, mind a gyűlölködő gonoszoknak kész a kegyelem. És tudjátok, hogy József testvéreivel kapcsolatban mi a legmegdöbbentőbb ige a Szentírásban? Az, amit az utolsó lapján olvasunk. A mennyei Jeruzsálemről van itt szó, a kiteljesedett üdvösségről, az Isten városáról és azokról, hogy kik lesznek ott. És ahogy leírja ezt a gyönyörű várost, azt mondja, hogy nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. A testvérgyilkosok neve föl van írva a mennyei Jeruzsálem kapuira. Mert közben ezek az emberek sírtak azon, hogy ők meg akarták ölni a testvérüket. És örültek annak, hogy nem ölhették meg a testvérüket. És aki kész sírni azon, hogy az ő szívében is ilyen indulatok vannak, és hálát ad azért, hogy Jézus testvérül jött nékünk a nyomorúságba, és nem szégyel minket atyafiainak nevezni, annak a neve is be lett írva az életkönyvébe. Isten igéje a világosságra hív minket. Teljesen mindegy, hogy valaki jó vagy gonosz. Mert mindenképpen testvérgyilkos. Istentől távol ugyanaz a sorsa. A maga jóságával is tehetetlen. De aki kész odajönni a bárány Jézushoz, azt ő megmossa, és annak a ruháit megfehéríti, úgy, ahogy hallottuk az elején az éneket, azt a testvérévé avatja, és abban ő maga éli tovább a maga életét. Azt az életet, amin nincs hatalma többé a bűnnek, de még a halálnak sem lesz hatalma, azt az életet, amit így nevez a Szentírás, hogy örök élet, teljes élet. Imádkozzunk. Úrunk, olyan szörnyű az, hogy amíg tőle távol vagyunk, egyáltalán nem látjuk azt a sötétséget, ami betölt és körülvesz. És olyan szomorú az, hogy a legkisebb jó szándékot vagy jó cselekedetet olyan nagy érdemnek tekintjük már, mintha nem lennénk tőle távol. Könyörülj rajtunk, tudjuk, hogy csak a te szent lelked tud meggyőzni minket arról, hogy mi is rászorulunk arra, hogy megmoss és megtisztíts minket Jézus Krisztus a te véreddel. Áldunk téged, hogy utánunk jöttél. Köszönjük, hogy keresztre lehetett feszíteni. Köszönjük, hogy megtörted a bűn hatalmát a kereszten. És köszönjük, hogy most, mint megöletett bárány, és mégis, mint diadalmas, feltámadott Úr állsz elénk, és hívogatsz minket magadhoz. Kérünk, hogy világíts bele a mi szívünkbe, tedd egészen nyilvánvalóvá számunkra elesettségünket és a szabadulás útját. Vedd le rólunk bűneinknek terhét. Hadd lehessünk mi általad, a benned való hitáltal Isten gyermekei, akiken felragyognak a te vonásaid, akik fel tudunk mutatni téged ennek a világnak, akiben nekünk életünk lehet és bővölködhetünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene, adjon ti néktek mindig, minden körülmények között békességet, Az Úr legyen veletek. Amen.